Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. Akik itt ülnek velem a stúdióban, a Mediátor két munkatársa, Dankó Bence reklámstratéga.
Köszöntöm a hallgatókat.
És Barabás Dániel reklámszövegíró.
Én is köszöntöm, hálóztok.
A mai témánk pedig a rengeteg tévéreklám és a félre sikerült kampányok, amelyhez csatlakozik majd hozzánk Jókai Klára reklámstratéga.
Rebrief.
Kérdés az, hogy a tévét az kik nézik, kik fogyasztják ezeket a reklámokat, és hogy van-e értelme ennyi reklámot beletömni az emberek fejébe, és erről is el fogom mondani a felhasználói tapasztalatomat. De akkor az első kérdés, tehát 35 ezer reklám, ez a szám, ez mennyire valós, és hogyan kell ezt nézni?
Hát szerintem hozzá kell tenni azt, hogy van nekik hely, tehát egy elfér a 35 ezer reklám Magyarországon a tévékben, mert Magyarország az egy ilyen fantasztikus kábeltévés ország, tehát hogy így a kábeltévé az minden háztartásban alap.
Kábeltévé fellegvár, mondd ki.
Igen, ez kábeltévé fellegvár, különösen nagyon röviden tekintetbe véve azt, hogy a szomszédos országokban ez nem jellemző, tehát ott az emberek vagy műholdról, vagy pedig simán földi sugárzású antennáról tévéznek. Magyarországon viszont ez a kábeltévé penetráció lehetővé tette azt, hogy borzasztó sok tematikus csatorna van, így tud összejönni egy ilyen borzasztó nagy reklámspot szám.
És ezeknek a tematikus csatornáknak folyamatosan növekszik a nézettsége, nyilván a nagy országos csatornáknak a rovására picit, de azért még mindig ugye a nagy országos kereskedelmi csatornák vezetnek magasan.
Jó, a felhasználó élményemet akkor megosztom. Én amikor hazamegyek Békés Csabára, akkor tévén tudunk filmeket nézni közösen, és én ezt egyszer tudom megtenni, ha nagy nehezen végigjutok az első film végéig, mert a reklámok miatt egyszerűen elvesztem a fonalat, és mindig a legjobb részeknél jönnek a reklámok. Tudjátok, amikor éppen kimondaná, hogy ki a gyilkos, és akkor pak, jön egy reklám, ami 20 perc, gyógyszer.
12 perc lehet kereskedelmi tévébe, azt hiszem a reklám.
Jó, 20-nak tűnik, tehát az az én univerzumom, az az én időszámításom szerint az 20 perc.
De 5 perc már akkor is soknak tűnik.
Iszonyat sok. Gyógyszer, gyógyhatású bank. Készítmény, bank, vegyél föl hitelt, gyógyszer, hitel.
Telkó.
És talán egy autó.
Telkó. Igen, szerintem az egy külön műsor témája tud lenni egyébként, hogy miért ilyen típusú spotok vannak a magyar televízióban.
Csak annyit mondjátok, hogy ez jól van-e így reklámstratégaként és szövegíróként.
Mármint az, hogy ilyen típusú spotok vannak a tévében?
És ennyiszer.
Hát szükségszerű, tehát hogy a másik szám, amit még el akartunk mondani, az az, hogy 4,7 órát tévézik egy átlag magyar. Ez szintén kiemelkedő a régióban, tehát hogy...
Románia előz meg minket egyedül ebben a tekintetben.
Ez szükségszerűen oda viszi a hirdetői pénzt, és oda viszi a reklámozásnak egy ilyen fő eszközévé teszi a tévét. Arról nem is beszélve, hogy nyilván megvan az a szám, amikor egyszer effektíve megéri a tévéreklám elérés szempontból.
Tehát az a különlegesség van Magyarországon, hogy itt vannak az új médiumok, internet, ami folyamatosan növekszik a reklámköltésben, de ezzel együtt olyan magas a tévézés ma Magyarországon, még mindig, és az internet elérés pedig lassacskán nő, vagy ehhez képest lassacskán nő, hogy még mindig megéri a reklámozóknak alapvetően tévében megjelenni, és amikor elindít egy nagy kampányt valamilyen márka, akkor a tévé az szinte kihagyhatatlan. Tehát nagyon ritka az, hogy egy márka nem akar mindenképpen a tévében reklámozni.
Ami nagyon érdekes, erről eszembe jut reklám, márka nélkül fogom mondani, van egy cég, akik kitaláltak egy kampányt, és amíg ez a kampány az előző évben csak a tévében zajlott, annak a töredékéért sokkal hatékonyabban idén csináltak egy YouTube kampányt. És hozzáteszem influencerekkel, amiről szintén szerintem érdemes egy külön témát nyitnunk majd. Ugyanekkor azt mondjátok, hogy a tévéreklámra szükség van. Meddig van szükség a tévéreklámra?
Hát említetted azt, hogy sok gyógyszerreklámmal találkozol, elég sok ilyen kampány utáni elemzést láttam mostanában gyógyszeres témában. Nagyon-nagyon látszódik az, hogy lemegy egy jobban megtervezett tévéreklám, nem is egy nagyon izgalmas spottal, tegyük hozzá, és az látszódik, hogy ha egymás mögé rakod az elérést, tehát hogy hányszor ment, hány embert ért el, mögé teszed azt, hogy hány dobozt adtak el az adott gyógyszerből, a kettő grafikon az egyértelműen együtt mozog. Tehát, hogy működik a dolog.
A nagy kérdés, ami minket talán a legjobban érint, mint kreatívokat, hogy mi a jobb, hogyha telenyomjuk a reklámblokkokat a spotunkkal, és óriási médiafoglalással megy egy spot, és hatalmas GRP-kat akarunk elérni, vagy pedig hogy milyen szinten tudja kiváltani a kreativitás, egy jó spot, azt, hogy iszonyú mennyiségben bevásárolom magam a reklámblokkba.
A kreativitás támogatott az ügyfél részéről?
Nem nyilatkozhatom.
Természetesen igen. Tehát, hogy minden ügyfél kreatív reklámot szeretne alapjáraton, és akkor utána jön az, hogy felmerül egyéb szempontok, mi az, amit ő fontosnak gondol, hogy mindenképpen benne kell lennie, adott esetben a szerencsétlen helyzet az, amikor több információ az, amit szerint el kell mondani, mint amit alapvetően egy 20-30 másodperces reklám, vagy csak gondolkozunk abban, hogy filmformátum elbír, és akkor, amikor jönnek a kompromisszumok, alkudozások, akkor van az, hogy az eredmény lehet, hogy nem olyan emlékezetes.
Tehát vegyük azt, hogy van egy 30 másodperces reklámspotunk, ami akkor tud kreatív lenni, hogyha egy picit el tudunk menni a humor, a történet, a karakterek kibontásának az irányába. Ez nyilván az üzenet rovására megy valamilyen szinten, vagy az átadandó információ mennyiség rovására tud megtörténni, és itt vannak a nagy fájtok az ügyféllel általában, aki fizeti a reklámot, hogy mi az az információ mennyiség, amit ő, ha már egyszer költ rá tévészpotra, azt mindenképpen el akar mondani, és mi az, amit hajlandó úgymond beáldozni a kreativitás oltárán, hogy a spotja emlékezetes, megjegyezhető, a reklámzajból kitűnő legyen. Mi azt gondoljuk egyébként nyilván reklámosként, hogy minél kreatívabb, minél szebb egy spot, annál jobban fogják szeretni, többen fogják befogadni, és többen fogják megjegyezni a spotot.
És anyagilag is számít. Tehát, hogy a kreativitásnak van egy ilyen multiplikátor hatása, ez azt jelenti, hogy egy emlékezetesre megcsinált spot az kisebb ismétlés számmal, tehát kevesebb média költéssel tud elérni olyan hatást, mint egy adott esetben egy unalmas, de egyébként biztos nagyon informatív spot, nagyon nagy ismétlés számmal.
De hogyha ez fegyvertény, akkor miért nem csak olyan reklámokat látunk, ami kreatív reklámok, és bennmaradnak az emlékezetben?
Szerintem itt régi berögződések is vannak, tehát nagyon nehezen engedik el a márkák azt, a súlykolás eszközét, hogy minél többször hangozzon el az üzenet, a márkanév, a USP, a termékelőny, és ezt akarjuk súlykolni, és nehezen engedik el azt, hogy egészen más világban élünk, ahol egészen más a tartalomfogyasztás, és az embereket sokkal inkább már szórakoztatni kell egy reklámmal, az unalmas, szájbarágós, agresszív reklámoknak előbb-utóbb le kell áldoznia, mert ezeket nem fogják fogyasztani az emberek. Magyarország sajnos viszont ebből a szempontból picit zárvány.
A megrendelőknél még azt érezzük, hogy még úgy gondolkodnak, hogy az az egy alkalmuk van beszélni. Tehát, hogy a reklámot azt egyszerre kiindulópontnak és végpontnak is tekintik, miközben a reklám az igazából, mármint a tévészpot, a tévéreklám, azról szerintem úgy érdemes gondolkodni, hogy az az első lépés egy folyamatnak, ott nem kell mindent elmondani, nem kell mindennek megtörténnie, ott annak egy nagy szerepe van, egy dolgot hozzá tudjunk kötni egy érdekes vagy fontos márkához vagy szolgáltatáshoz.
Nagy eléréssel.
És minden további az ezután jön, minden további szerepet más marketing eszközökkel érdemes megoldani.
Ugyanehhez tartozik ehhez a témához a YouTube reklám, ahol most már van ugye fizetős YouTube, ahol reklám nélkül élvezheted a videót, de hogyan lesz mégis reklámmentes a YouTube ezáltal?
Hát a reklámmentes ugye úgy lesz a YouTube, hogy valaki így úgy dönt, hogy rááldozza azt a 3000 forint körüli összeget havonta a YouTube Premiumra, illetve hogyha csak zenét akar hallgatni, akkor a YouTube Music Premiumra azt a 2000 forint körüli összeget, amennyibe ez kerül, és akkor valóban a reklámokat kikapcsolja a YouTube az ő számára. arra a kérdésedre, mert nyilván ez érdekel téged, hogy a platform az valaha reklámmentessé válik-e, nem. Nem fog. Tehát, hogy alapvetően erről ugye sok, vagy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor a YouTube, Google, Facebook, ezek média cégek, ők ugye nagyon hosszú ideig ragaszkodtak ahhoz, hogy nem, mi tartalomszolgáltatók vagyunk, nem, mi igazából közösségi platformok vagyunk. Nem,
de azért mi is pénzből élünk.
Így van, ezeket médiacégeknek kell tekinteni, tehát nem nagyon valószínű, hogy belátható időn belül megváltozna, ilyen gyökeresen változna meg a YouTube-nak az üzleti modellje, különösen, hogy arra sem számíthatunk, hogy tömegek kezdenék el fizetősen használni a YouTube-ot.
Hát igen, az egy elég izgalmas kérdés, hogy vajon kik fognak elsőként átállni a prémium szolgáltatásra. Sokan mondjuk zenehallgatásra használják a YouTube-ot, ami az én számomra egy kicsit fura, én más platformon hallgatok zenét, de tény, hogy nagyon sokan erre használják, és az ő számukra lehet, hogy ez egy ilyen megváltás, hogy azért a nem túl magas összegért, bár mondjuk a Spotify-hoz, vagy a Deezer-hez, vagy a Google Music-hoz kicsit drágább, de ez az ő számukra lehet egy megoldás, hogy úgy tudok zenét hallgatni, hogy gyakorlatilag egy folyamatos streamben vagyok.
De a reklám az nem csak a zenei videókat illeti egyrészt, másrészt azért azt fontos megjegyezni, hogy akik a YouTube-on hallgatnak zenét, azoknak nyilván nincs pénzük, vagy nem akarnak költeni a Spotify-ra, vagy a Deezer-re, innen jönnek a 60 milliós megtekintések. Tehát én nekem nem mondja senki azt, hogy Magyarországon ez a 60 millió letöltés, vagy megtekintés, az egyszeri. Az történik, hogy akinek ez tetszett, az holnap is meg fogja hallgatni, és ő nem akar fizetni a Spotify-ért, és ő nem fog fizetni a YouTube-ért sem.
Nyilván ez szükségeltet valamilyen fajta ilyen tartalomfogyasztási tudatosságot, hogy az ember azt mondja, hogy van egy része a tartalomfogyasztásnak, amit én nem szeretek, a reklám, és ezért hajlandó vagyok áldozni, ettől minőségibb formában tudom fogyasztani a tartalmat. Kérdés, hogy ki az a tudatos réteg, mely az a tudatos réteg, amelyik azt mondja, hogy nekem megéri ezt a pénzt. Szerintem mondjuk a Spotify-nak az 5 eurós havidíja, az ehhez képest az még pont az a lélektani határ, amit sokan ki tudnak fizetni, de tény, hogy mai napig rengetegen használják, főleg nyilván a fiatalabb, saját keresettel nem rendelkező korcsoport, rengetegen használják a nem prémium Spotify, hanem az alap Spotify szolgáltatást.
Visszatérve arra, hogy kik azok, akik fizethetnek érte, talán érdemes itt megemlíteni a cord-cuttereket, akik ugye azokra a célcsoportról, vagy arról a szegmensről beszélünk, akik lemondták a tévé előfizetéseiket, mert a YouTube-on találják meg a tartalmat. Magyarországon tök érdekes, hogy a cord-cutterek nagy része az a gyerekes szülő, aki tévében nem találja meg a gyerekeinek szóló tartalmat, és ezért lemondja a tévét, meg alapvetően lassan az egész család átáll a YouTube-ozásra. Ők lehet, hogy azt fogják mondani, hogy én fizetek a YouTube-ért, gyerekemnek így a rajzfilm nézős élményébe ne kavarodjon bele semmi reklám.
Pedig micsoda élmény, amikor a Pepa malacba bejön a borotva reklám, vagy a Bogyó és Babócába.
Csak hogy jó targetálásról beszéljük.
De hát talán erre megoldás a prémium YouTube.
A következő részben a félre sikerült kampányokról beszélgetünk Jókai Klára kreatív stratégával.
Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.
Az apropója ennek a témának, azért gondoltuk, hogy ezt bedobjuk, mert most ez elég forró. A Telekom jött ki anyák napjára egy elég megosztó spottal, a Bocsi Anyu spottal, és azt gondoltuk, hogy ezt mindenképpen érdemes kiveszélyezni. A reklámszakma egyébként most ezen nagyban pörög, hogy jó volt ez a kampány, rossz volt a befogadói oldal, vagy mi volt ezzel a probléma. Ugye anyák napjára jött ki egy ilyen spot, arról szólt, hogy anyukákat behívtak egy iskolába, a anyáknapi műsorra, csak a gyerekek nem voltak jelen, csak egy kivetítőn beköszöntek anyunak, pontosabban elmondták, hogy bocsi anyu, azért nem tudok most itt veled lenni, és elsorolták azokat a kifogásokat, amiket sejthetőleg otthon hallanak az anyukájuktól, mert dolgoznom kellett, nem fog tudni odaérni, jaj, még rengeteg tendőm van, stb. És aztán ennek volt egy lekerekítése, hogy a gyerekek végül mégis megérkeztek az anyáknapi rendezvényre, a nagy mamákkal, és akkor itt szépen körbeért ez a dolog, hogy az anyukák sem a gyerekükkel, sem az anyukájukkal nem tudnak igazából minőségi időt együtt tölteni, és ez egy óriási felháborodást keltett az interneten leginkább, hogy miért kell engem szaranyának, szar gyereknek beállítani.
Hát rögtön a lelkiismeret furdalást keltette ez a reklám. Jó ötlete az, hogyha egy reklám lelkifurdalást okoz.
Nem önmagában azzal van a baj, hogy lelkiismeret furdalást keltünk, hanem az, hogy hogyan tesszük, feloldjuk-e ezeket a negatív érzéseket. A kivitelezésre nem bántó-e? Amikor nézi az ember, arról felejtkeztek el szerintem itt a Telekomnál, hogy 6 másodperc alatt maximum döntünk arról, amit látunk. Az egésznek a lezárása, csattanója, az a végére húzódott egy nagyon hosszú filmnek, és az alatt már kialakult egy olyan negatív befogadói légkör, amiből már nem lehetett jól kijönni. Tehát önmagában nem azzal volt a probléma, hogy egy nagyon valós jelenséget használtak fel, hogy kifogásokat használunk a szeretteinkkel, a barátainkkal, bárkivel kapcsolatban, hogy ne találkozzunk velük, méghozzá béna kifogásokat. Ez okozta te rossz érzésedet is, Viktor, hiszen magadra ismertél te is. Ami élből nagyon jó, egy reklámban az ember magára ismer. A baj az, hogy ez nagyon próbálok politikailag korrektan foglalkozni, egy bénán lett kivitelezve, nagyon elhúzódott a feloldás, és nagyon sok tér maradt arra, hogy félreértsék, megbántódjanak, ez politikailag nem korrekt kivitelezés volt, nem figyeltek arra, hogy a befogadóban milyen érzések keletkeznek a spot kapcsán.
Valójában engem már jobban érdekel, hogy hol csúszott el a kampány?
A kivitelezésnél csúszott el, nagyon hosszú lett, és nem figyeltek arra a készítők, hogy amikor egy befogadó ezt nézi, akkor milyen érzései támadhatnak, nem figyeltek arra, hogy ezt hogyan kell. Akkor sül el jól egy bűntudatra épülő kampány, ha viccessé teszik, ha szuper viccessé, szuper könnyűvé, önironikussá hangolják, osztozunk a lelkiismeretfurdalásban, és együtt feloldják a végre.
Vagy a márka tud egy olyan megoldást kínálni, ami ebben segítség. Na most ugye a Telekom, mint Telco cég, ugye arra akarta kifuttatni, hogy úgyis tudunk együtt tölteni időt, hogyha használjuk a Telekom szolgáltatásait, és képet küldünk, üzenetet küldünk a szeretteinknek, nyilván a Telekom szolgáltatásain keresztül.
Már de ez már ez minőségi idő. A másik elcsúszás ugye az volt, hogy a személyes jelenlétet nem lehet a Telekom eszközeivel pótolni, és ezt nem vették figyelembe.
De nekem inkább tényleg az a nagy kérdésem, hogy itt a kommentek között följött az, hogy aki ezt a reklámot készítette, az tuti, hogy nem szülő. Az biztos, hogy nem édesanyja.
Azóta megtudtuk, hogy így van-e?
Szerintem mindegy is. A DDB nyilatkozott a Kreatívban a múlt héten, és azt mondták, hogy több családos ember is volt a készítők között.
Ez szerintem még nagyobb baj, mert akkor ezek szerint a saját valóságukkal sem találkoznak feltétlenül. Nekem ez volt az érzésem ezt a spotot nézve, és nekem ez ettől izgalmas ez az egész, hogy ha nem is csak ezt az egy spotot nézzük, ezt az egy félrecsúszást nézzük, akkor is kérdés, hogy hogyan tud egy reklámos, meg egy reklámügynökség közel maradni a célcsoportjához, függetlenül attól, hogy milyen márkának készít spotot, legyen az egy mikrohiteles termék, legyen ez egy automárka, legyen ez egy kismamáknak szóló üzenet, bármi, hogyan tud a reklámos közel maradni a valósághoz?
Hát úgy, hogy használja a terméket, meg találkozik a célcsoporttal fizikai valójában. Tehát amikor egy olcsó sörről készítünk reklámot, akkor érdemes elmenni egy-két vidéki kocsmába és italboltba. Nekem volt kollégám, aki amikor intim betéten dolgozott fiú létére, be felhasznált egyet, hogy megértse, hogy milyen érzés egy ilyet
és
viselni.
Megértettem. Hát igen, hogy ebből kiderült-e számára tehát, bármi. Tehát a felhasználó nem biztos, hogy úgy, nem biztos, hogy jól használja fel.
Nem, de hogyha meg sem próbáljuk, akkor biztosan nem derül ki számukra. Ugye a reklámosok egy bizonyos szubkultúrából jönnek, vagy ha nem onnan jönnek, gyorsan alkalmazkodnak, és így nagyon nehéz a társadalom más szeleteihez.
Ez mondjuk izgalmas.
Közel kerülni. Én azt gondolom, stratégiaként, nem tudom, Dani, emlékszel-e, amikor az egyik nagy bevásárlóközpontnak dolgoztunk, akkor én mindig hajtom a kreatívokat, hogy menjenek, próbálják ki, ismerjék meg, beszélgessenek, kerüljenek kapcsolatba a termékkel és a felhasználójával. Ez a legtöbbször segít, nyilván vannak célcsoportok, akiknek a bőrébe bújni nagyon nehéz, akik tőlünk nagyon távol estek. Meg kell próbálnunk, és ebben szerintem pont a stratéga tud sokat segíteni, akár múltfilmekkel, akár filmművészeti, vagy képzőművészeti, vagy irodalmi alkotásokkal, amikkel segít a kreatívnak annak a bőrébe bújni.
Dani, neked tök jó kérdéseid voltak még ezzel az anyáknapi kampánnyal kapcsolatban, viszont én a megoldást még nagyon szeretném megtudni így a beszélgetésünk végére. Hogyan lehetett volna jobban?
Én biztos, hogy más üzenetet kerestem volna. Egyfelől én azt, hogy egy szülő nem tölt elegendő időt a gyerekével, ezt egy közhelynek tartom. Ez egy régi reklámos toposz.
Te szülő vagy, Dani?
Én szülő vagyok, van két gyermekem, és a reklámszakmában dolgozom, úgyhogy sokat kell a munkahelyemen lennem. De én nem biztos, hogy ezt az üzenetet hoztam volna elő. Szerintem ez egy eléggé lerágott csont. Ha meg mégis ezzel kell dolgozni, akkor pedig nem tudom, hogy milyen fogást lehetett volna ezen jobbat találni.
Hát például nem anyák napján elkészíteni és loncsolni ezt a spotot. Ez az önzány gyönyörűen megállt volna bármikor máskor az év közben. Hát anyák napján az ember nem szeret bűntudatot érezni, érzi egész évben, én is anya vagyok, de hogy pont anyák napján ezt így felemlegetni, ez szerintem
átgondolatlan
volt.
Fájt.
Nekem is. Neked is?
Hát egy pillanatra a levegőért kapkodtam én is. Aztán elkezdtem megérteni, de nem az volt a jó momentum. Ezt nagyon kell tudni a szakmában, hogy mi ez a pillanat, amikor beszélhet.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk. Hölgyeim és uraim, Jókai Klára kreatív stratégával beszélgettünk egy félrecsúszott kampányról. Rebrief. És akkor ennyi fért már a Rebrief műsorába, amely a Mediator Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora, akik ma itt voltak velem a stúdióban és segítettek megfejteni a reklámok világát. Dankó Bence és Barabás Dániel. Köszönöm, hogy itt voltatok, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva újra jövünk. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.